Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon. Egy előadással készültem, amiben vannak igék, vannak események, ami egy kicsit közelebb hozza hozzánk a reformációt, de tulajdonképpen nem az a célom, hogy pusztán ismereteket közöljek, hogy mi volt régen, hanem az, hogy megismerjük azokat az eseményeket, és lássuk azt, hogy mi minden van benne, ami a mi életünkhöz aktuális, vagy mi életünkhöz kapcsolódik, és mik azok a pontok, amik ugyanolyan aktuálisak régen, mint amilyenek ma, illetve mit tanulhatunk ezekből a dolgokból. Tehát igazából most nem egy istentiszteleti forma lesz, hanem egy ilyen előadás, viszont imádsággal szeretném kezdeni és zárni az alkalmat. Lesz benne ige, amiről szeretnék majd néhány gondolatot mondani, csak nem a klasszikus áhított formájában, hanem így az előadás keretében. És lesz majd három ének is, ami szintén kapcsolódik a reformációhoz olyan szempontból, hogy Luther Márton írta mind a három éneket, az evangélikus énekes könyvünkben benne van. Van, amelyiket biztos, hogy nagyon jól ismerjük, lehet, hogy van olyan közte, amit kevesebbszer szoktunk énekelni, majd meglátjuk. Ezt fogjuk majd még a héten többször elővenni. Mind a háromnak majd figyeljük a szövegét is, hiszen nagyon-nagyon fontos tanítás fogalmazódik meg benne. Így akkor csendesedjünk, most el imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk most a te házadban, és köszönöm neked azt, hogy amikor a reformációt ünnepeljük, és a reformációról, a megújulásról hallunk tanítást, történeteket, akkor te nem csupán a régmúlt dolgairól akarsz minket tanítani, hanem te azon munkálkodsz, hogy mi is átéljük a mindennapokban a megújulást, hogy az, amit egykor megértettünk a te ígédből, az újra és újra elevenen ott dobogjon a szívünkben, az életünkben, és hogy a legfontosabb a veled való kapcsolatunk az erős legyen. Kérlek, Uram, hogy te használd fel ezt a mostani alkalmat is erre, hogy így erősíts minket. Amen. No, az első ének, a mélységes mélyből kiáltunk, hozzád irgalmas Isten. Ez az evangélikus énekeskönyvnek a 402-es számú éneke, akkor ezzel kezdjük alkalmunkat.
Mégséges mélyből kiáltunk.
Nagyon mély mondatok voltak ebben az énekben. A dallama nem volt az a vidám dallam, hanem érződött rajta, hogy aki ezt az éneket megírta, az nagyon sok mélységen ment keresztül. Ugye úgy is kezdődött ez az ének, hogy mélységes mélyből kiáltunk, a bűnnek a mélységéből. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a hívő ember az Istennel való kapcsolatában megjárja ezeket a mélységeket. Tehát mielőtt még megélem azt, hogy megszólal az evangélium az életemben és felemel, előtte a bűnök miatti tusakodás az nagyon kemény küzdelmet jelent. Luther ezen átment, kortársai közül nagyon sokan egyébként nem érezték át ezt annyira, ő nagyon megharcolta ezt, úgyhogy ilyen szempontból is, én tulajdonképpen most ezen a mai alkalmon arra a fordulatra szeretném majd tenni a hangsúlyt, hogy mit élt át akkor, amikor az Isten kihozta őt abból a nagyon sötét helyzetből, mélységből, amit érzett, a félelmekből, és hogyan tapasztalta meg az Isten kegyelmét, és ez milyen felszabadító volt számára. Panna, téged hátra engedlek, hogyha szeretnél színezni, akkor ott a Luther Rózsával foglalkoztasz, de ha akarsz, akkor maradhatsz is a padba, ahogy jól esik. És akkor Luther Márton. Ugye több mint 500 évvel ezelőtti eseményekről van szó. 1483-ban született, és 1546-ban halt meg Luther Márton, és az eseményeknek a helyszíne Németország, illetve hát az akkori német-római császárság. Ugye mi már ezt magyarosítva használjuk, ezt a Luther Márton nevet, de ugye ő Martin Luther volt, tehát német ember volt, német nyelven beszélt, és abban a korban élt, amikor a középkornak már vége lett, a reneszánsz már elkezdődött, humanizmus, tehát egy forrongott a világ akkoriban, nagy változások előtt állt, és ő ebbe a korszakba született bele, tehát egy 500 évvel ezelőtti időszak. Három várost emeltem ki, többet is lehetett volna, itt most nem látjuk annyira közelről, de ráközelítek kettőre. Wittenberg, Erfurt, illetve ami még ott lejjebb volt, Worms városa, amik a legmeghatározóbb városok voltak. Ez Németországnak a 100 ország területéhez tartozott. Tehát, hogyha a térképen így el akarjuk helyezni, ja, az előzőnél tényleg ott a kis térkép fölötti részen nem tudtam nagyobba beletenni, az ott Magyarország. Tehát, hogy tudjuk egy kicsit tájolni, hogy hol történtek ezek az események. Tehát Wittenberg, Erfurt és Warburg volt, meg Worms ott kiemelve. Na és akkor Luther. Erősvár a mi Istenünk. Tessék idejönni erre a részre, mert így tudok könnyen beszélni, hogy közben lapozom a laptopon. A szüleit úgy hívták, hogy Hans Luther és Margaret Ziegler parasztemberek voltak. Tehát egy nagyon szegény családból származott Luther. Apja bányászember volt, és az volt a szándéka, hogy szeretné, hogyha a családja felemelkedne, ezért nagyon-nagyon keményen dolgozott, és néhány év alatt egyébként kemény munkával bányászatból élt. Sikerült egy kicsit előrébb jutnia, és akkor már neki is sikerült ilyen olvasztóhutát bérelnie, és egy picit haladt előre a társadalmi ranglétrán is. Tehát egy ilyen nagyon ambiciózus, egy egyszerű ember, aki vinni akarta valamire, és ezért a nem létező erejét is összeszedte, és így dolgozott. Na, ebbe a családba született bele ez a bizonyos Luther Márton, aki az első gyermeke volt a szüleinek, és nagyon kiskorában már kiderült az, hogy egy nagyon okos gyerek ez a Márton. Éppen ezért az apja elhatározta, hogy 6. haszakad őt tanítatni kell, hiszen majd, hogyha elvégzi az iskolákat, akkor ott volt az apja előtt a cél, hogy majd a végén elvégzi a jogot az egyetemen, és akkor majd a választó fejedelemnek az udvarában majd nagyon jó állást fog szerezni. És hát Luthernek megvolt minden képessége ahhoz, a tanárai is bíztatták, hogy ezt el is fogja érni. És akkor végigjárta az iskolákat, ugye akkoriban egyrészt nem volt általános tankötelezettség, tehát nem mindenki tanult, hanem azt tanult, akinek az apja, anyja megengedhette magának azt, hogy megfizesse a tanítatását, és nyilván azért nagyon sok áldozattal járt ez a főleg ha nem olyan gazdag családból származott valaki, akkor akár a gyerekek számára is. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy volt, amikor már az már Eisenachban történt, ott már a középiskoláit végezte, hogy valaki befogadta őt, egy jómódú kereskedő házaspár Luthert az otthonába, és akkor ott gondoskodtak róla, akkor például teljesen természetes volt, hogy járnia kellett koldulni, és az volt úgymond a kereset kiegészítése. Úgy, hogy énekelt, és akkor cserébe meg kapott valamennyit. Na, ehhez van egy története, de azt nem akarom az elején előni. Tehát, hogy azért ez a nekünk így, és akkor tényleg ez most belegondolok, hogy el vagyunk kényeztetve a mai világban, hogy elmegyünk iskolába, és jó dolgunkban se tudjuk, mit csináljunk. Hát Luthernek azért ez nem volt annyira egyértelmű, de a családja mindent megtett azért, hogy ő tényleg majd jó álláshoz juthasson, és elvégezze az iskolát. Na, így jutott el egészen odáig, hogy beiratkozott az Erfurti Egyetemre, ami abban a korban Németországban a legjobb egyetem volt, és ott el is végezte szépen azokat a képzéseket, az alapképzést, meg a mesterképzést, ami így együtt a kettő jelentette úgymond az alapot az egyetemi tanulmányokhoz, és utána lehetett specializációt választani, hogy jogot tanul tovább az ember, teológiát, vagy pedig orvosi pályára megy. És hát Luther mire iratkozott be? Hát arra, amire egyébként is szándékozott menni, meg az apja is akarta, beiratkozott a jogi egyetemre. El is kezdte a jogi tanulmányait, de aztán nem sokáig járt a jogi tanulmányokra, mert hogy történt életében egy sorsfordító esemény. Ez volt az úgynevezett vihar, vagy hát az a konkrét vihar, amielőtt viszont volt már két másik esemény, ami így együtt a három okozta azt, hogy ő életének az egyik legfontosabb döntését ekkora viharban meghozta. Mégpedig az, hogy volt egy barátja, aki vele egykorú volt, és váratlanul megbetegedett és meghalt, és Luthert ez az ő halála nagyon megviselte. Tehát szembesült azzal, hogy egy fiatal élet bármikor véget érhet, ez őt nagyon, nagyon mélyen érintette. Aztán mélyen érintette az is, hogy neki is volt egy balesete, amikor lóval ment egyik helyről a másikra, és ugratott át egy árkon, akkor leesett a lóról, és az oldalán volt a kardja, ami beleállt a lábába, és pont elvágta az ütőerét, és kint voltak a barátjával a semmi közepén, úgyhogy alig bírták úgy elszorítani az ütőeret, hogy ne vérezzen el. Ez volt a másik olyan esemény, ahol ő nagyon mélyen szembesült azzal, hogy én is meghalhatok. Tehát itt vagyok még nem 20 évesen, és meghalhatok. Vagy nem is volt még 20 éves. És a harmadik pedig a vihar volt, amikor meg Erfurt közelében, ott is éppen két település között ment, és hirtelen lecsapott a vihar, hatalmas nagy villámok csapkodtak körülötte, és azt érezte, hogy itt neki vége, tehát bele fog csapni a villám, hát azt nem tud sehova menekülni. És akkor ott a viharban azt mondta, hogy hát a bányászok védőszentjéhez imádkozott, hát ő nem ismerte még akkor Krisztus, nem tudta, kihez kell imádkozni. Apja bányász volt, ugye így emlegették a Szent Annát otthon. Hát Szent Anna segíts, és megígérte akkor ott a viharba, hogy ha túléli ezt a vihart, akkor szerzetes lesz. Na most, miért félt ő ennyire a haláltól? Nem pusztán azért, hogy az ember, mint ahogy gondolnánk, hogy meghal, és akkor a haláltól az ember általában fél, hanem azért, mert rettegett a pokoltól. Mert hogy az volt benne, hogy ugye ő pici korától kezdve, 5 éves korától kezdve járt iskolába. És az iskola az egyházi fenntartású intézmény volt akkoriban, kizárólag, tehát világi iskolák nem voltak. És ott az egyházi iskolában nagyon hangsúlyosan hangoztak a tanítások, a félelmetes tanítások arról, hogy az Isten mennyire haragszik a bűn miatt. És ő úgy látta Isten, hogy hát nyilván Isten a bűnös embert megbünteti, és hát ő akkor, ha most itt a vége az életének, akkor egyértelmű, hogy ő a pokolra fog jutni. És hát rettegett a pokoltól. Tehát nem önmagában a haláltól félt, hanem a pokolra kerüléstől félt. És akkor amikor eldöntötte azt, hogy ha életben maradok, akkor bemegyek a kolostorba, és szerzetes leszek, akkor ugye ott volt benne az is, hogy hát majd a szerzetesi kolostorba megismerem azt az életet, ami majd méltóvá tesz engem arra, hogy megmeneküljek a pokoltól. Tehát ott volt benne valahol ez a gondolat is. Egyébként érdekesség, hogy nyilván amikor megmenekült, akkor nagyon sokan le akarták beszélni erről, hogy ilyet ne csináljon már. Hát akkor mondott valamit a viharban, de nem kell ezt annyira komolyan venni. Az apja is nagyon megharagudott ezért. Egyébként nem is beszélt vele ezután még talán 2 évig. Annyira haragudott, hogy be akar állni szerzetesnek, és nem folytatja a sokat ígérő jogi pályáját. Meg a barátai is heccelték ezzel, hogy na ne szórakozzál már, hát de ő azt érezte, hogy azért Istennel nem lehet játszani. Tehát az az Isten, aki pokolra küldi azt, aki bűnös, annak nem lehet azt mondani, hogy bocs, én meggondoltam magam, te megmentettél, én meg akkor visszavonom a szavamat, szóval nem merte ezt megkockáztatni. De egyébként meg nem akart szerzetes lenni. Tehát erről is ír a későbbiekben, hogy legszívesebben elmenekült. Tehát ez a sehol nem találom a helyemet, ilyen élethelyzetben volt. De végül is tartotta a szavát, bevonult a szerzetes rendbe. Ami érdekes, ez 1505-ben volt, nyarán, július 17-én, hogy Erfurtban volt egy Ágoston rendi kolostor. Én azért ezt így zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy Istennek milyen útjai vannak, hogy nem mondjuk egy másik kolostor volt ott, hanem az Ágoston rendhez tartozó kolostor. Ágoston, Szent Ágoston vagy Augustinus, ő egy korábbi egyház atya volt, aki, ha azt mondjuk, vagy azt nézem, akkor nagyon reformátori szellemben tanított, mert ő volt például az, akinek a tanításából 2 dolgot kell kiemelni. Az egyik, hogy beszélt arról, hogy az ember eredendően bűnös, tehát sem képessége, sem akarata nincsen arra, hogy jót cselekedjen, viszont az Isten kegyelmes, és az Isten kegyelme az egyetlen, amire az embernek szüksége van, és az Isten kegyelme Jézusban felemeli az embert. Na most Luther betéved egy kolostorba, és pont egy olyan kolostorba téved be, ahol az alaptanítás, bár a római katolikus egyházban azért alapvetően nem ez a tanítás volt a domináns, illetve Augustinusnak nem ezt a tanítását emelték ki legjobban, hanem sok minden másról beszéltek, meg ugye a jó cselekedetek felé ment el már az egyházi tanítás ebben az időben, de mégis egy olyan kolostorban van, ahol tudnak arról, hogy az Isten kegyelmét komolyan kell venni. És többször előfordul az, amikor Luther ugye küszködik ott a félelmeivel, mert ez a félelem tulajdonképpen a kolostorba se oldódik meg benne. Tehát ott van, csinálja a dolgokat, és mégis ott van a rettegés benne, pedig mondják neki a többiek is, hogy hát de hát nézz Jézusra, meg kegyelmes az Isten, meg az Isten szeret, de nem tud ezzel mit kezdeni, ott marad a szívében a félelem. Akkor választottam 3 idézetet, amit szeretnék most ezzel kapcsolatban a testvéreknek elmondani. Az egyik, Luther hogy emlékszik vissza erre az időszakára, erre a rettegésre, amit ő akkor átélt, meg az igyekezetére, hogy próbál úgymond jó lenni és kibékíteni az Istent. Az éjszakákat átvirrasztottam, bőtöltem, imádkoztam, korbácsoltam és kínoztam a testemet, hogy az engedelmesség parancsát betöltsem, és tisztaságban éljek. Bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. Minden erőm latbavetésével törekedtem arra, hogy saját jó cselekedeteim révén nyerjem el az Isten előtti igazságot. Írja azt egy másik helyen is, hogy ha lehetséges volna arra, hogy egy szerzetes a szerzetesi cselekedeteivel, életformájával üdvözüljön, hát akkor én biztos, hogy üdvözültem volna, mert én minden imaórát komolyan vettem, amikor nem sikerült komolyan venni, fölírtam egy cetlire, hogy mi az az ima, amit nem sikerült, akkor a végén már tele volt pakó, mert ugye nagyon sokat dolgozott is közben, mert feladatai is voltak, azt majd mondom mindjárt tovább. Úgyhogy volt, hogy az ilyen elmulasztott imaórákat azonnal fölírta, letette egy cetlire a szobájába, és aztán amikor pótolta az egészet, akkor volt, hogy éjjel-nappal más se csinált, hanem a hideg kövön térdelt, és ezeket az imákat imádkozta. És akkor az volt benne, hogy hát ez a mindent megteszek, hogy az Istent kibékítsem, és végre jóba legyen velem az Isten, és nem érzem azt, hogy az Isten egyébként jóba lenne velem, hanem továbbra is félelmetes valaki számomra, aki engem akkor is pokorra fog juttatni, ha én megfeszülök, bármit is csinálok. És ez is egy nagyon érdekes idézet, ezt is írta, hogy sokszor megijedtem Jézus nevének a hallatára, és ha a keresztre pillantottam, úgy éreztem, mintha villám sújtott volna. Tehát tulajdonképpen ő Jézusban nem a megváltót látta, hanem egy ítélőbírót, aki el fog számoltatni a bűnömért, és el fog majd marasztalni, hiszen nem tettem eleget, nem tudtam vezekelni a bűneimért eléggé. Pedig közben, ez többször is előfordult, hogy Staupitznak hívták a rendfőnököt, a augustonos rendnek a vezetőjét, tartományi vezetőjét. Ő többször mondta neki azt, hogy arra a férfiúra kell tekintenünk, akit Krisztusnak hívnak. De mondjuk nem olyan értelemben értette Staupitze még az evangéliumot, mint ahogy Luther aztán majd megértette és elkezdte tanítani, de mutatott Krisztusra, hogy ott a kulcs, tehát ebből az egész nyomorúságból, amiből te benne vagy, ott a kulcs, és Jézushoz kellene mennie. Na de szóval ez a félelem, ez ott volt benne, és teltek múltak az évek, és ez a félelem továbbra is megvolt. Ugye 5-ben ment be a kolostorba, akkor ott egy évig jelölt volt, egy év után letette a szerzetesi fogadalmat, akkor utána elküldték, hogy tanuljon teológiát, utána pappá szentelték, áldozópap lett, na hát ez aztán megint fokozta a rettegését, mert ugye áldozópapként mit kellett csinálnia? Krisztus testét és vérét kellett a kezébe vennie, és elmondania az igéket, ami hozzá kapcsolódik. És ugye az volt, hogy ha bárki bármilyen hibát ejt közben, akkor az nagyon súlyos bűnnek számít. Tehát rettegéssel ment egyáltalán az oltár közelébe, mert hogy én úgyse tudom ezt jól csinálni, és mi van akkor, hogyha valamit elrontok, akkor milyen büntetést fognak rám, nem csak az egyházba, hanem hát az Isten színe előtt is kiosztani. Viszont a másik dolog, hogy közben ugye ő szerzetes volt, tehát engedelmességet fogadott a rendfőnöknek. Tehát amit a rendfőnök mondott, neki kötelessége volt azt csinálni, mondjuk egészen addig, amíg a reformáció el nem jön, mert akkor nyilván kénytelen bizonyos embereknek, felsőbbségnek ellent mondani, amikor látja, hogy az Isten igéjével nem egyező dolgokat mondanak. De itt még számára az, hogy engedelmeskedem, az nem volt kérdéses. Úgyhogy a rendfőnök utasította őt arra, hogy menjen el Wittenbergbe, és ott az egyetemen tanítson filozófiát és bölcseletet, illetve közben teológiai tanulmányait is folytatta. Ugye azt már elkezdte korábban, mielőtt pappá szentelték, de hogy még tovább foglalkozott a teológiával. És akkor Wittenberg egy fontos helyszín lesz. Akkoriban Wittenberg egy poros kisváros volt, a választó fejedelemnek volt ott egy kastélya, de igazából nem osztott, nem szorzott maga a város, de a választófejedelem, Bölcs Frigyesnek hívták a választófejedelmet, létrehozott ott egy egyetemet, hogy emelje a városnak a súlyát, és erre az egyetemre küldték el Luthert, aki ott elkezdett ugye először filozófiát, meg mindenféle ókori szerzőket, Arisztotelészt, meg a többieket tanítani. De aztán nem sokáig hagyták itt, akkor vissza kellett mennie Erfurtba, és ez megint egy olyan szempontból volt érdekes, hogy itt nem az egyetemen kell tanítania, hanem a ágostonos rendnek volt egy olyan szabálya, hogy tanfolyamokat tartottak. Mondanám azt a mai nyelvünkbe, hogy bibliaiskolai tanfolyamokat tartottak, tehát ilyen intenzív képzéseket, ahol az egyházi tanítás meg a biblia ismeret hangsúlyossá vált, és Luther ide osztotta be a rendfőnök, hogy egy nagyon okos, értelmes, egyre több mindenben már ugye előre haladt tudományban is, meg a hittudományban is ugye lépegetett előre, hogy akkor tartsa ezeket a tanfolyamokat. És emiatt, hogy ide fölkészüljön ezekre a tanfolyami előadásokra, dogmatikával kellett foglalkoznia, ez ugye az egyházi tanításnak az összefoglaló neve. Elkezdte olvasni alaposabban Augustinusnak a műveit például, akiről mondtam, hogy ugye kegyelem volt az egyik kult szó, meg az eredendő bűn, tehát hogy sem akaratom, sem képességem nincs a jóra, tehát ebbe elmélyedt, illetve elkezdett héberül tanulni, mert hogy az Ószövetségnek, tehát a Biblia első felének a nyelve, az eredeti nyelve a héber volt. Görögül már tanult előtte, az előző teológiai tanulmányai során, de héberül még eddig nem, és akkor azt is elkezdte tanulni. Ez miért volt jelentős? Azért, mert az akkori egyházban latinul folyt minden. Tehát a Biblia szövegét is, bár Bibliát nem sokan láttak közelről, de ha valaki véletlen látott közelről, az is a latin fordításokat találhatta meg a könyvtárakban. Nagyon kevesen foglalkoztak görög vagy héber eredeti szövegekkel. Volt egyébként, és volt egy ilyen irányzat, amelyik már kezdte fölkutatni, hogy akkor hogy van a Biblia eredeti szövege, de ez nem vált még akkor hangsúlyossá. És Luther viszont azzal, hogy elkezdett héberül tanulni, elindult ebbe az irányba, hogy amikor majd kezébe kerül a Biblia eredetije, akkor megértse, hogy mi van az Isten igéjébe. Tehát ne egy ilyen közvetített valamin keresztül jusson hozzá. Tehát, hogy ez a, úgy foglaltam össze ezt az időszakot, hát itt tulajdonképpen ez egy, hát egy 10 éves időszak volt, ami a formálódás időszaka volt. Tehát onnantól kezdve, hogy becsöppent a kolostorba, egészen odáig, hogy elindult a reformáció, az 12 év telt el a kettő között, nagyon sokat formálódott ebbe, hogy egyiket se akarta csinálni, de mindegyikbe beleállították, és egyre jobban megismerte az Istent ezeken keresztül. Na és ami nagyon érdekes, hogy ugye a Szentírásnak a jelentősége. Nekünk ez már teljesen természetes, hogy mindenkinek a polcán ott van a Szentírás, sajnos sokan nem is olvassák, ha nem porosodik, de Luther korában nem csak az, hogy nem volt természetes, hanem hozzájutni se nagyon lehetett a Szentíráshoz. És ezt ő írja, ifjú koromban senki sem olvasta a Szentírást. Én 20 éves koromban az Erfurti Egyetem könyvtárában láttam először Szentírást, olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, ugye ott az Anna imádságát olvasta, de megszólalt a csengő, és órára kellett menni ugye egyetemre, és utána vágyott arra, hogy visszamehessen olvasni, de nagyon sokáig nem volt rá lehetősége, hogy újra kezébe vegye a Bibliát. Úgyhogy azt, de akkor még ugye az egyetemi tanulmányait folytatta. Utána, amikor a szerzetbe léptem, és mindent elhagytam, kétségbeesve önmagam felől a Szentírást óhajtottam. Adtak is egyet a testvérek, de csak hamar elvették tőlem. Na ez is nagyon érdekes, hogy amikor elkezd már foglalkozni a Bibliával, nem sokáig engedik, hogy olvassa. Egyébként olyat is mondtak neki, ez is abban az időszakban volt, hogy minden lázadásra, Bibliára hivatkozva indítottak el, úgyhogy jobb, ha nem is olvassa az ember. Aztán még egy idézet, ez a Wittenbergi időszakából, még mindig a fordulat előtt. Amikor a Bibliával kapcsolatosan annyira előre jutottunk, hogy a végső okokat kerestük, azt mondták, hogy ezeket előre el kell fogadnunk. Én erősködtem. Próbáljuk meg, ne fogadjuk el előre. Ezután egyedül magamban akartam tanulni, imádkozni. Ugye akkor, amikor Wittenbergben tanított bölcseletet és filozófiát, és mellette folytatott teológiai tanulmányokat, akkor a többi teológiai hallgatóval meg szerzetes társával együtt, az asztalnál parancsba kapták egyébként a rendfőnöktől, hogy az asztalnál a Szentírásból olvassanak fel részeket. És amikor elkezdték olvasni, akkor Luther elkezdte azt szorgalmazni, hogy fejtsük meg, hogy mit jelent ez az ige, hogy mit mond nekünk ez az ige. És ezt nagyon gyorsan rövidre zárták ott a többiek, hogy meg van mondva, hogy mit mond az ige, hogy kell ezt értelmezni, mi ne akarjuk ezt értelmezni, nekünk el kell fogadni, hogy mit mondanak róla. És ő akkor már többször belefutott olyan helyzetbe, hogy ő nem volt benne biztos, hogy amit mondtak neki, hogy azt jelenti, hogy az tényleg azt jelenti, de ugye ez a kivették a kezéből, hogy el kell fogadni azt, hogy mit kell mondani, vagy mit kell hinni róla. És ez is őt nagyon foglalkoztatta, hogy de hát mi van a Bibliában. Na és akkor így jut el, aztán a nagy felismerésig. Van egy fontos útja, a rendfőnök elküldi őt és egy társát Rómába, ahol egy hivatali ügyet kell elintéznie, a kolostorok vitatkoznak egymással, hogy mennyire kell szigorúan venni a szabályokat, meg mennyire nem. Ezen megy a vita, és akkor így küldik el a küldöttséget Rómába, menjenek el, és akkor ott kérjenek eligazítást ebbe. Abba igazából nem történik előrelépés, de ami miatt ez a római útja neki nagyon érdekes, hogy ő nagyon örül ennek a lehetőségnek, hogy elmehet Rómába. Mert ugye azt tanította az egyház nekik, hogy az a zarándoklat Rómába, a Szentvárosba, az vallásos cselekedet. Tehát az beszámítható az érdemek közé, és sokszorosan számít, hogyha valaki nem csak egy a sok közül szent helyre megy el, hanem elmegy Rómába. És ő elment, és minden helyet végigjárt, amit csak lehet, és már ott közben szembesült az, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Hogy itt mocsok van. Hogy itt a hatalom, a korrupció, az mindent átjár. Bűnbocsátó cédulákat akkor már árusítottak. Már akkor árusítottak úgy, hogy az elhaltak számára is lehetett vásárolni ilyen, úgymond, büntetés elengedést, és akkor ő ott tusakodott, hogy hú, de kár, hogy élnek még a szüleim, mert ha már meghaltak volna, akkor nekik is vehettem volna, és nem tudom én. De aztán utána meg, hogy de valami nem stimmel itt ezzel az egésszel. De nem merte megkérni. Tehát, hogy csak ott volt benne ez a tusakodás, hogy nem tudom, hogy viszonyuljak ehhez az egészhez, de nem kérdőjelezhetem meg. Később viszont, amikor már a felismeréseit meglátja az ige alapján, és visszagondol erre, akkor már fogja a fejét, hogy hát saját szememmel láttam, hogy mennyire eltért az egyház a krisztusi úttól. Na és akkor utána, római út után újra Wittenbergbe kerül, utasítják arra, hogy doktoráljon, úgyhogy a Szentírás tudományok doktora lesz. Ez azért volt számára fontos, mert innentől kezdve hivatalból feladata volt, hogy a Bibliát kutassa. Tehát, hogy ez neki az életében az egyik legnagyobb ajándék volt, és akkor el is kezdi, először a zsoltárokat tanulmányozza, és tart róla előadásokat, ugye a héber eredeti szöveget alapul véve, és utána pedig a római levelet, ott meg ugye a görög szöveget, és aztán veszi tovább a többi bibliai könyvet is. És mind a most ehhez az első kettőhöz kapcsolódóan a zsoltárok tanulmányozása, és nekem ez ilyen szempontból volt érdekes, hogy a testvérek is zsoltárok könyvét tanulmányozták végig pár évvel ezelőtt, hogy a zsoltárok az igazából őt abban erősítette meg, hogy a Biblia az Isten élő szava. Tehát nem valami távoli dolog, nem valami, ami az ismeretünket bővíti, nem valami, ami kiegészíti a tanítást, vagy magyaráz valamit, amit egyébként nem biztos, hogy jól értek, hanem a Biblia az Istennek az élő igéje, tehát Isten beszél hozzám az igén keresztül. Tehát ez volt az első ilyen óriási felismerése. A második pedig a római levél alapján, ez pedig a toronyélmény. Ezt azért toronyélménynek nevezzük, mert egy ilyen toronyszoba volt az ő dolgozó szobája, és ott olvasott rengeteget, és ott készült az előadásaira, és utólag is egyébként úgy emlékszik vissza erre a felismerésére, amikor megértette a lényeget, hogy miről szól az egész evangélium, és hogy az, amitől ő meg volt kötözve, meg rettegett és félt az Istentől, ezt tulajdonképpen ő nem jól látta, mert az Isten nem olyan, hanem az Isten Jézus Krisztusban felemeli az embert. Na és akkor ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy a legtöbb baj abból az egyházi tanításból eredt, hogy az embernek van ereje a jóra, és saját jó cselekedeteivel megszerezheti magának az üdvösséget. A kegyelmet is úgy értelmezték, hogy ki kell érdemelni a jó cselekedetekkel. Ez döbbenetes egyébként. Tehát, hogy ennyire a cselekedetek hangsúlyossá váltak, hogy a kegyelmet is ki kell érdemelni. És emiatt ugye mi volt neki a nagy problémája? Hogy elége az a jó cselekedet, amit én tettem. Mert mi van akkor, hogyha én azt hiszem, hogy ez már elég, de az Isten meg azt fogja mondani, hogy ez még kevés a belépéshez, és akkor én itt megfeszülök, és a végén mégiscsak pokolra fogok jutni. Tehát ez a honnan fogom tudni, hogy az én cselekedeteim elegendőek-e az üdvösség eléréséhez. És ebben, ja is a másik, hogy ugye az Isten igazsága, ez volt az a kifejezés, ami őt mindig félelemmel töltötte el. Úgy hatott rám régebben ez a szó, mint a mennydörgés. Pál apostolnak ellensége voltam, mikor azt olvastam, hogy Isten igazsága jelentetik ki az evangéliumban. Később, amikor azt olvastam, hogy az igaz ember hitből él, és Augustinus iratait is átnéztem, felismertem, hogy Isten igazsága nem más, mint a könyörületesség. Az az igazság, amellyel minket igazzá tesz és megvált. Tehát, hogy erre jött rá, hogy a cselekedet, meg az érdem, az nem az én cselekedetem, és nem az én érdemem, hanem Jézus Krisztusnak a cselekedete, Jézus Krisztusnak az érdeme, és nekem hittel ezt el kell fogadnom, és hogyha én ezt hittel elfogadom, akkor az Isten igazsága az, hogy megkegyelmez nekem. És ő tesz engem igazzá. Tehát nem én válok igazzá, leszek igazzá a cselekedeteim által, hanem én, mint megváltott ember, az Isten szemében igaznak vagyok elfogadva. És ezt akkor értette meg, amikor a római levelet kezdte el tanulmányozni. És a római levél 1.17, ez az igaz ember a hite által él, vagy hitből fog élni, ez a mondat volt, amit úgy tart számon, hogy ez volt a fordulópont az ő életében, tehát a torony élmény, Róma 1.17, az igaz ember a hite által él, nem a cselekedetei alapján, hanem a hite által él. És a Róma 3.22-26-ot szeretném most felolvasni, ami ugye ennek a igazzá tesz kérdésnek egy nagyon meghatározó szakasza, és ehhez is szeretnék majd egy gondolatot hozzáfűzni, hogy ezt olvassuk a Római Levél 3. fejezetében, 22. verstől. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogy ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És ugye milyen igazságról van itt szó? Két szó van a görög nyelvben, amivel az igazságot ki lehet fejezni. Az egyik az aléteja, a másik meg a dikaioszűné. Az aléteja az a igazság, valóság, amit nem lehet így is magyarázni, meg úgy is, az a megkérdőjelezhetetlen igazság. Amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor azt mondja, hogy én vagyok az aléteja. Tehát ott nincs miről beszélni. De amikor itt van szó igazságról, akkor itt a dikaioszűné van, ami a bírói igazság. Tehát amikor egy bíró kihirdeti az ítéletet, és azt mondja a vádlottra, hogy nem bűnös, akkor a vádlott szabadon elmehet. Egy bíró megteheti azt, hogy kimondja a bűnösre is, hogy nem bűnös, ha elégtelen bizonyítékok vannak, vagy ilyen-olyan okok vannak. De ha a bíró kimondja rá, hogy elmehet, akkor ott fellebezésnek helye nincsen, akkor elmehet. Tehát, hogy ilyen értelemben, ha az Isten valakire kimondja azt, hogy igaz, én igaznak fogadom előd, akkor ott nincs fellebezésnek helye. És ugye kire mondja ki Isten azt, hogy igaz? Aki hisz Jézus Krisztusban. Tehát nem lesz ő bűntelen, tökéletes, de mivel Jézus meghalt a kereszten, ezért ő miatta, a hit miatt, az Isten azt mondja, hogy én téged akkor ennek ismerlek el. És ez volt Luthernek a felismerése, hogy hú, akkor ez a szabadság. Tehát, hogy nem én küzdöm ki magamnak az igazzáválást, meg az Isten kiengesztelem, mert én nem tudom, és abban meg igaza volt, hogy nem tudom, hanem ezt Jézus elvégezte, és nekem csak hittel ezt el kell fogadnom. És egy akkora, tehát ez egy olyan fordulópont volt a számára, ami az egész életét megváltoztatta, és tulajdonképpen a reformációt is ez indította el. És akkor énekeljünk, mert ez, amit itt most mondtam, ez nagyon jól kifejeződik a következő énekben, ez a Jelörvendjünk keresztjének, ez a 318-as számú ének az evangélikus énekeskönyvből, és ennek már a dallama is más, mint az előző éneknek. Az előző ének olyan küzdelmességet sugárzott, ez viszont egy vidám, szóval érezzük azt, hogy micsoda ajándék az abban a szabadságban élni, hogy Isten megkegyelmezett nekem az ő fia által, és hitáltal üdvösségem van.
Jelörvendjünk keresztjének, jel én.
Mindegyik kép, amit betettem a vetítésbe, Lukas Cranachnak az alkotása. Ő volt Bölcs Frigyes választó fejedelemnek az udvari festője, tehát azok a képek, amik tőle megmaradtak, akár rézmetszetek, akár festmények, azok mind látta eredetiben Luther, tehát tanúja volt az eseményeknek. Ezt a festményt ugyan Luther halála után készítette, de nagyon jól kifejezi azt, és azért tettem ide be most az előbbi felismerés, ismertetés meg ének után, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy mi volt Luther szolgálatának a legfontosabb eleme. Ugye ő igehirdető is volt, tehát tanított is a Wittenbergi Egyetemen, Szentírás tudomány, de ugyanakkor a helyi templomban prédikált is, és gyóntatott, lelki gondozott, tehát nagyon, nagyon sokrétű volt a szolgálata, sőt, volt egy időszak, amikor őt bízták meg a kolostoroknak, az ágostonos kolostoroknak a felügyeletével is, tehát szerzetesekkel is kapcsolatban volt, és ebben, tehát innentől kezdve, hogy ő megértette azt, hogy mi a lényeg, és átélte azt a szabadságot, amit Krisztus ad az ember számára, onnantól kezdve az ige hirdetéseinek, szolgálatának a középpontja az volt, hogy Jézusra mutasson. És ez a festmény azt fejezi ki, hogy Jézus a megfeszített van középen, és Luther rámutat, és a gyülekezet pedig Krisztusra néz. Tehát ezt művészettörténészek elemezték, én ehhez nem értek, én magamtól nem vettem volna észre, de fölhívják a figyelmet arra, hogy ha a tekinteteket nézi az ember, akkor úgy van megfestve a kép, hogy Luther is és a gyülekezet is a középpontban lévő megfeszített Krisztusra néz. Tehát kifejezi ez a kép azt a szolgálatot, amit ő képviselt, és amit ma is az egyházban mindenkinek, aki Jézus nevét a szájára veszi, és kiáll és igét hirdet, képviselnie kell, hogy Krisztust a megfeszítettet lássátok. És a másik pedig, amit szeretnék beidézni, ez pedig 16-ban, tehát már akkor a reformátori felismerése után, de még a 95 tétel megírása előtt egy szerzetesnek írt. Ez egy hosszabb levél, és abból vettem ki egy részletet. Mit ír ennek a szerzetesnek? Kegyelem és békesség neked, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretném tudni, hogy állasz lelked ügyeivel. Nem tanulja-e meg végre lelked, hogy megelégelvén saját igazságát, Krisztus igazságában találjon megnyugvást, és teljesen rábízza magát. Azért, kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, mégpedig a megfeszített Krisztust. Magasztald őt, és kétségbeesvén magad felett így kiálts hozzá. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Egy hétköznapi ügyben írja a levelet a szerzetesnek, de nem az a legfontosabb része a levélnek, az ügy, ami miatt levelet váltanak, hanem ez a legfontosabb része, hogy bizonyságot tesz Krisztusról, és tulajdonképpen megtérésre hívja a szerzetestársát. És egyébként ezt ő is írja, hogy ő már régóta szerzetes volt, de még igazából nem volt élő hite. Tehát, hogy az kellett, hogy megértse az Isten igazságát ott a torony élmény által, hogy tényleg Krisztus átvegye az uralmat a szíve fölött, és ott volt a szívében a szerzetes társai felé érzett aggodalom, meg felelősség, hogy hiába vannak ott, és sok mindent hallanak, egyházi dolgokat, de pont a lényeget nem értik. Tehát igazából emiatt a mondat miatt emeltem ki ebből a levélből, ezt egyébként nem olyan régen idéztük is prédikációban ezt a mondatot, meg ezt szoktuk is idézni, úgyhogy érdemes megjegyezni, hogy így kiálts hozzá, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem voltam. Na és akkor jön a reformáció. A katolikus tanítás, mi volt a katolikus tanítás, ami a reformációt elhozta, illetve a reformátori fordulatot? ugye a bűnbocsátó cédulák árusítása kapcsán levő visszaélések robbantották ki ezt, de hogy mi van ennek a hátterében? A katolikus tanítás szerint ugye a bűnökért büntetés jár, és különbséget tesznek kétféle büntetés között. Az egyik büntetés az örökkévaló büntetés, a másik pedig az ideig tartó büntetés. Az örökkévaló büntetéstől úgy lehet szabadulni, katolikus tanítást mondom, hogy elmegy az ember, meggyónja a bűneit, és ott a gyónásnak a végén a pap hirdeti számára a feloldozást. Ez őt mentesíti az örökkévaló büntetés alól, úgymond, tehát a pokol gyötrelmei alól, de ugyanakkor a katolikus tanítás szerint ez még önmagában nem elég, mert hogy vannak ideig tartó büntetések, ami a vezeklés, meg amit az egyház szab ki az emberre, és ahhoz, hogy teljes legyen az ember számára ez a büntetésem el van engedve, ahhoz mind a kettőnek meg kell lennie. Tehát kell ez az örökkévaló is, hogy hirdetessék a feloldozás, meg kell az, hogy teljesítse az ember azokat a dolgokat, amire aztán az egyház majd azt mondhatja, hogy akkor a ideig való büntetések alól is megkapta a feloldozást, megkapta az elengedést. És akkor az, hogy az ideig való büntetések mivel járnak, hát például a vezeklés. Emlékszünk rá, hogy amikor Luther szerzetes volt, ott egy csomó mindent felsorolt, hogy mi mindent csinált. Imádkoztam, böjtöltem, korbácsoltam magam, egy csomó mindennel próbált vezekelni. Akkor volt az, hogy el kell menni búcsút kapni, tehát elmenni olyan szent helyekre, erekéket megérinteni, amiknek a felkeresése aztán megint csak beszámít ide, amit az egyház elismer büntetéselengedésként. Vagy olyan dolgokat a későbbiekben már, hogy búcsúcédulát lehet vásárolni, és akkor úgymond pénzért meg lehet váltani, hogy akkor nem kell elmenni, hanem meg lehet vásárolni ezeket a dolgokat. És ez akkor a keresztes hadjáratokat, amikor elindította még pár száz évvel korábban második Orbán pápa, akkor ő azzal hirdette meg, hogy azt mondta, hogy aki részt vesz a keresztes hadjáratokban, az az ideig való büntetések alól azonnal mentesítést kap. Tehát az egy olyan óriási felszabadulást ígért az embereknek, hát... Igen, tehát, hogy de azt mondták neki. A végén már annyira kellett, hogy azt mondták, hogy az is jó, ha az ember nem megy el maga a keresztes háborúba, csak megfogad egy katonát, kifizeti a zsoldját, és elküldi maga helyett. Az is ugyanúgy számít. Tehát, hogy ez így gyűrűzött a 1300-as évektől, ez az egész búcsújárás, meg búcsúcédulák, meg minden, hogy ebbe először még elvárták, hogy az ember menjen is és csináljon valamit, az se állt meg az ige mérlegén, de legalább ott valamit kértek az embertől. A végén már kellett a pénz a Szent Péter Bazilika építésétük ezzel mindenre, akkor már azt mondták, hogy elég, ha megveszi a cédulát, fizet, aztán nem volt elég a pénz, akkor már a halott hozzátartozóit is kivásárolhatja a minden mindenből. És akkor még egy dolog ehhez, ami megint a katolikus tanításnak része, a mai napig egyébként, a purgatóriumról szóló tanítás. Ugye ez nincs benne a Bibliában, de a katolikus egyház azt tanítja, hogy amikor az ember meghal, akkor a halála után három lehetőség van. Az egyik azonnal megy a pokolba, tehát ha olyan bűnös volt, hogy menthetetlen, már nincs miről beszélni, akkor egyenes út a pokolba. Ha szent volt, olyan sok jó cselekedete volt, hogy kiérdemli az üdvösséget, akkor megy egyenesen a mennyországba. De igazából az emberek nagy többsége se nem egyik, se nem másik, hanem olyan köztes állapotban van. Hát az akkor megy a purgatóriumba, a tisztító tűzbe, ott ideig, óráig vezekel a bűneiért, még szenved a tűzben. Ezt az egyház határozza meg, hogy mennyi kell neki, mert hát nyilván az Isten is valahogy beleszól, de hogy hát itt majd még rendezi a dolgokat, és majd utána megy tovább a mennyországba. És ugye ezek a búcsúcédulák, ezek erre is vonatkoztak, hogy akkor a elhunyt hozzátartozónak megrövidítsük a szenvedését, amit ott a purgatóriumban el kell töltenie. Tehát tulajdonképpen ennek az egésznek a tiszta pénzszerzés volt alapvetően, tehát üzlet. Ja igen, és mi volt még a mögöttes tanítás? Azt hirdette a katolikus egyház, hogy az egyházban van egy kincses láda, egy mennyei kincses láda, és ebbe a kincses ládában benne vannak az érdemek. Benne vannak Jézusnak az érdemei, mert hát azért mégiscsak hát Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, tehát az ő érdemei benne vannak. De hát benne vannak a szenteknek azok az érdemei is, amiket ők nem használtak fel a saját üdvösségük érdekébe. Mert hogy hát voltak, akik annyira szentek voltak, hogy megnyílt előttük a mennyország kapuja, de nem kellett minden jó cselekedetüket beváltani, maradt ott egy felesleg, az is bekerült ide ebbe a kincses ládába. És akkor ott ez a kincses láda, amihez a pápának hozzáférése van, tehát akinek a pápa akarja, annak lehívhatja ezeket a érdemeket, jó cselekedeteket, és ez akkor beszámít neki az ideig való szenvedésének, büntetésének a rövidítésére. Tiszta üzlet, nem? Most ha belegondolok abba, hogy akkoriban hány olyan pápa volt, aki nem is volt pap se eredetileg, meg milyen életet élt, tehát ez egy hatalmi pozíció volt, meg a püspököknél is, akkor végül is megértem, de attól még ez egy nyomorult állapota volt az egyháznak, és Luther ennek a lélekromboló hatásával mikor találkozott? Hát amikor a gyülekezetben, vagy a templomban jöttek az emberek, és közölték vele, hogy ja, én már jó vagyok, én már kiengeszteltem az Istent, mert van búcsú cédulám. És akkor Luther meg szembesült azzal, hogy mit csinálhat a papírjával, semmit az égvilágon nem ér vele, mert az Isten ilyen cédulákkal egyrészt nem lehet lekenyerezni, mert a Bibliában sehol nincs szó cédulákról, meg a másik, hogy mi lesz ezzel a nyomorult szerencsétlennel, hogyha ő most itt nagy boldogan hátradől, hogy én rendbe hoztam a kapcsolatomat az Istenemmel, megvettem a cédulát, és egyébként meg elkárhozik, mert nem ismeri Jézust, nem bánja meg a bűneit, tehát nem kezeli. Tehát, hogy ennek a borzalmával szembesült Luther lelkészként a gyülekezetbe, hogy ezt nem lehet csinálni. És ezzel úgy szembesült egyébként, hogy a választófejedelem, Bölcs Frigyes, az a maga területére nem engedte be a búcsúcéduló árusokat. De a szomszéd tartománynak, ahol a mainci érsek Albrecht volt a választófejedelem, ő egy nagyon mocskos ember volt, nagyon eladósodott, ő egyébként megvásárolta azt, hogy az érseki pozíció az övé legyen, tehát hogy ő neki ez az üzlet nagyon kellett, nála nagyon virágzott a búcsúcédula árusítás. És a két terület ugye közel volt egymáshoz, tehát Wittenbergből Mainzba mentek át az emberek, és hozták haza a búcsúcédulákat. Tehát Luther igazából így szembesült ezzel, hogy hozták Albrechttől. Tehát neki tulajdonképpen így az ellenségeit első körben Albrecht mainzi érsek lett, akihez amúgy nem lett volna semmi köze, mert egy másik terület, de mégis az ő közvetítésén keresztül kerültek az általa gondozott hívek ilyen bajba. Na és akkor ennek... Igen?
Csak egy pillanat a zárójelben, hogy egyeszemben meg, amikor katolikus voltam és voltam, utána feloldozásként mindig megmondta a lelkész, igen, hogy három mi atyánként üdvözli, négy hiszek egy, és ez volt a penitencia,
igen,
a feloldozás.
Igen. Ez a része most is megvan a katolikus tanításnak, hogy különbséget tesz az örökkévaló meg az ideigvaló büntet, én legalábbis így tudom, között, de már nincs pénzvonzata. Tehát már nem lehet pénzért venni, hanem úgymond a töredelmes bűnbánatot, vagy hát az olyan cselekedeteket kérik. De az igében nincs benne. Tehát az ige azt mondja, hogy én semmit nem tudok tenni érte, én semmit nem tudok az Istennél jóvá tenni, mert nincs mit. Tehát, hogy nincs mi, amivel tudnám az Isten jó indulatát elnyerni, csak Krisztus tudja. Na és akkor ugye itt jött be, tehát mondom, Albrecht egy ilyen alak volt, ő hozta be azt a búcsúcédula árust az ő területére, akit úgy hívtak, hogy Johann Tetzel. Ő egy dominikánus szerzetes volt, domonkos rendi szerzetes. A domonkos rend, na az nem az ágostonos rend volt, Őket egyébként prédikálásra alapították, de alapvetően a hitvédelemre mondták, valójában ők voltak az inkvizítorok. Tehát a domonkosok voltak, akik úgymond tanították az embereket, és aki ellentmondott az egyház tanításának, azt küldték a mágiára. Na ebből a csapatból, a domonkosokból való volt ez a bizonyos tetszel, aki egyébként úgy hirdette a búcsúcédulákat, hogy volt ez a versike is, hogy amint a pénz a persejben csörren, a lélek a tűzből a mennybe röppen. Tehát fizes, és akkor tisztító tűzből menekül az, akit te éppen ki akarsz onnan szabadítani. És hát ez ugye egyre nagyobb üzlet lett ott. Luther viszont azt érezte, egyre inkább látta, hogy ezt meg kell állítani, hogy fel kell szólalnia, és hogy megírta a 95 tételét. Amit egyébként első körben azt tudjuk, hogy Albrecht Mainzieseknek küldte el, hogy értesültem arról, hogy mi folyik itt, és küldöm erre a reagálásomat, de egyébként kiszögezte a Wittenbergi vártemplom kapujára is, amit aztán onnan, ugye könnyomtatást nem sokkal előtte találták fel, valaki elvitte a nyomdába, nem Luther volt egyébként, és pillanatok alatt elterjedt Németországnak egy jelentős területén. És ebből a 95 tételt hogy kezeljük? Nem úgy, hogy azt mondom, hogy most elolvasom, és a mostani kereszténységnek ezt a 95 tételt kell vallania. Ez abban a korban egy fontos mérföldkő volt, amiben Luther reflektált a tapasztalt visszaélésekre, de nagyon sok mindent akkor még nem kérdőjelezett meg, amire később rájött, hogy az se áll meg az ige mérlegén. Tehát itt egy dolog volt, amire ez a visszaélések a búcsúcédulákkal, amire fölfigyelt, de például akkor még a pápával kapcsolatban olyan naív volt, hogy meg volt győződve róla, hogyha a pápa tudná, hogy mit követnek el az ő nevében, akkor azonnal utasítaná az összes fogmeggyét, hogy tegyen rendet. Na most a pápa pontosan tudta, mi folyik, de Luther, tehát hogy itt, hát így kell látnunk ezt a 95 tételt. Én kettő tételt szeretnék kiemelni ebből, de egyébként el is hoztam, ha valaki szeretné megnézni, akkor megnézheti. Az első tétel. Mikor a mi úrunk és mesterünk azt mondta, hogy térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Naponkénti megtérés. Tehát erről beszél Luther. Nem külső cselekedetek által, hanem szívből. Tehát bűnbánatra térés, és ez egy belső folyamat, az Isten előtti megállás. És a másik, a 62-es tétel, az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma. Van az egyháznak kincse, van egy kincses láda, de nem. A szentek jó cselekedetei vannak benne, hanem az egyház kincse az evangélium. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a kincse az egyháznak, és ez az, amihez mindenkinek hozzáférése van a hite által. Mert az igaz ember a hite által ér. Tehát ezt hangsúlyozta tulajdonképpen itt a 95 tétellel. És akkor ezzel elindult egy olyan folyamat, ami megállíthatatlan volt. Tehát ő igazából megújítani akarta az egyházat. És ő hitt abban, nagyon-nagyon sokáig hitt abban, hogy lesz változás, és ő nem akart másik egyházat alapítani, de kidobta őt az egyháza sorai közül. Ugyanis rögtön megindult ellene az eljárás. Egyrészt Albrecht Mainziések is följelentette, aztán a domonkos rend is följelentette a pápánál, úgyhogy a pápa elindította az inkvizíciós eljárást Luther Márton ellen, de egyébként nem vette komolyan a pápa Luthert, mert azt hitte, hogy itt civakodnak egymással a szerzetesek, nem kell, volt már egy pár fontosabb ilyen eretnek per, majd ez is lezárul, nem kell komolyan venni. De hát aztán látszott, hogy itt, ami elindult, ez nem egyszerűen csak arról van szó, hogy összevesztek egymással rendek, hanem itt a lényegi kérdések, és nem lehet elhallgattatni az igazságot. De megpróbálták elhallgattatni Luthert, Ugye Luthernek volt egy támogatója, Bölcs Frigyes választófejedelem, akinek a területén élt, akinek az egyetemén tanított, aki egyébként először még nem hitbeli meggyőződésből állt ki Luther mellett, hanem azért, mert azt mondta, hogy az én emberem, kiállok mellette, ne akarjon itt a pápa meg mindenki beleszólni abba, hogy hát bocsássa meg a világ, itt én vagyok az úr ezen a területen, de aztán egyébként a választófejedelem is. Egyébként a választófejedelemnek is hatalmas nagy erekjegyűjteménye volt, amit kiállítatott, és oda is mentek zarándokolni. Hát Luther ugye ezt is célba vette, hogy az erekjék se állnak meg, úgyhogy végül aztán a választófejedelem is felszámolta a maga erekjegyűjteményét, meg a szentírást ő is kézbe vette. Tehát tulajdonképpen a választófejedelem is aztán formálódott, de az elején nem hitbeli meggyőződésből, hanem hát úgymond politikai érdek, vagy hát szolidaritásból állt mellé. Viszont Luthernek ez egy védelmet jelentett, hogy így nem tehettek ellene meg akármit. 18-ban pápai kihallgatásra idézték be, mint eretneket. Ekkor Bölcs Frigyes annyit el tudott érni, hogy ne kelljen Rómába mennie, mert onnan biztos, hogy nem jött volna haza élve, hanem Augsburgban, Kajetán bíboros előtt volt a kihallgatása. Rá akarták kényszeríteni, hogy vonja vissza, tanait nem tette meg. Aztán 19-ben Miltic pápai követ megjelent Bölcs Frigyesnél, hozott neki drága ajándékokat, és próbálta a választófejedelmet rávenni arra, hogy adja ki Luthert. A választófejedelem kedvesen mosolygott, megköszönte, és mondta, hogy jó, majd válaszolunk, és nem adta ki Luthert. Egyébként ez nagyon jól vissza majd a Luther filmbe, ez nagyon jó megjelenítik ezt a jelenetet. Aztán behívják Luthert egy vitára, ez egyetemi vita, Lipcsére. A Lipcsei Egyetem is egy jelentős egyetem volt, ahol egy Eck nevű professzor hívja ki őt vitára. Előtte egy másik wittenbergi professzorral is vitázik, Karlstadttal, azt is Eck nyeri meg azt a vitát. Végül ezt a vitát is Eck nyeri meg, mert a pápai hatalom a témájuk, és azt akarja bebizonyítani Eck, hogy Luther eretnek, aki a pápa ellen lázad. És végül is Luther kimondja azokat a mondatokat, hogy a pápa nem áll a szentírás fölött, és hogy a pápa nem tévedhetetlen. Tehát, hogy mivel ember, ezért nem tévedhetetlen. És ugye korábban, 100 évvel korábban volt már egy ember, Husz János Csehországban, akit eretnekséggel kivégeztek, mert ő is megkérdőjelezte, egyébként sok mindenben ugyanazt képviselte, mint Luther 100 évvel később, csak őt még el tudták hallgattatni. Úgyhogy itt Eck azzal, hogy a pápai tévedhetetlenséget megkérdőjelezi, sőt be is idézi Husz Jánosnak a nevét Luther, ezzel rásüti Eck, hogy ő is egy huszita eretnek, tehát mágiára vele meg kell égetni. Csak ugye nem tudják rátenni a kezüket. Tehát, de életveszélybe van Luther itt folyamatosan. Aztán 1520, az a legtermékenyebb éve, rengeteg iratot írt, mert el van készülve arra, hogy megvannak számlálva a napjai ebben a földi életben, úgyhogy amit csak tud, azt megpróbálja megírni. Az egyház babiloni fogságáról, a német nemzet keresztény nemességéhez, akkor rengeteg kisebb iratot, tehát nagyon-nagyon sokat ír, és ebben az évben már megjelenik az egyházi átokkal fenyegető bulla. A pápa kiad egy olyan bullát, amivel megfenyegeti, hogyha nem vonja vissza a tanait, akkor egyházi átokkal fogják sújtani. Luther ezzel azt csinálja, hogy kimegy a főtérre, elégeti a bullát, és üzenem a pápának, hogy csináljon, amit akar. Tehát ugye ez a véleménye róla. Miért? Mit jelent az egyházi átok? Az azt jelenti, hogy a pápa kidobja az egyházból, viszont az volt a katolikus tanítás, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Tehát, ha az egyház kidobja magából az illetőt, akkor automatikusan pokolra kerül. Most miért nem ijedt meg Luther ettől? Mert azt mondta, hogy Krisztuson kívül nincs üdvösség. Egyházon kívül még lehet. És hogy neki Krisztushoz kell ragaszkodnia. Úgyhogy tehát ott egyébként így a katolikus egyházban a szentségektől is eltiltották. Na de ő ettől se ijedt meg, hiszen a 100 választó fejedelem területén lévő templomokban ott nem tudott a pápa nyomást gyakorolnia az ottani papokra, és az ottaniak pedig megismerve Luthernek a tanítását, meg hát egyébként aztán nagyon sokan Európa más országaiból is megfordultak Wittenbergbe. Luther asztalánál is többen Magyarországról is volt, aki járt Lutheréknél, és beszélgetett vele, meg a diákja volt, Dévai Bíró Mátyás, aki hozta Magyarországra a reformációnak az üzenetét. Tehát, hogy igazából ő azért nem ijedt meg ettől, mert tudta a Biblia igazságát, és a társaival együtt ezt tudták képviselni az ottani gyülekezetekben. Na, és aztán végül is 21. januárjában ki is mondják rá az egyházi átkot. És aztán májusban pedig megkapja a másik átkot is, úgyhogy az meg az átkok éve számára, az meg a birodalmi átok. 19-ben új császára lesz a német-római birodalomnak, 5. Károly, egy fiatal ember, aki látva, hogy itt milyen cirkusz van a birodalomban, megpróbál rendet tenni, és ezért összehívja a birodalmi gyűlést Wormsba. A wormsi birodalmi gyűlés az egy jelentős esemény, amit Luther úgy megy, egyrészt azt tanácsolják neki a barátai, hogy ne menjen el, emlékeztetik rá, hogy mi történt Husz Jánossal 100 évvel korábban, elment a konstanci zsinatra, mert beidézte a császár, mennlevelet is adott neki, aztán ahelyett, hogy meghallgatták volna, fölrakták a mágiára és megégették. Na most ezt Luther megkapja a mennlevelet a császártól, beidézik a birodalmi gyűlésre, és mondják a barátai, hogy ne menj el, mert ugyanúgy fogsz járni. Ő viszont úgy érzi, hogy el kell mennie. Mert hogy itt a lehetőség, hogy a birodalmi gyűlés az azt jelentette, hogy minden választó fejedelemségnek 7 ilyen volt a német-római császárságban, a vezetője, meg a városoknak a képviselője, mindenki ott van. Tehát, hogyha valamikor te bizonyságot akarsz tenni az igazságról, akkor a birodalmi gyűlés az a helyzet, hogy most vagy soha. És egyébként is az a téma, hogy igazat mondasz-e vagy nem, hát akkor menni kell. Ott veszek el. Tehát Luther így ment el. És aztán ugye nagy csalódás, mert nem engedik, hogy elmondja a tanítását, hanem 2 kérdést tesznek föl neki, kirakják az iratait, az összeset, amit írt azóta. Az egyik, hogy elismeri-e, hogy ezek az ő iratai, a másik pedig, hogy visszavonja-e az azokban megfogalmazott tanítást. És Luther először hát lefagy, és csak annyit kér, hogy 24 óra gondolkodási időt adjanak neki, és akkor másnap újra fölteszik a 2 kérdést, és akkor elismeri, hogy az ő iratai. A másik kérdésre meg azt mondja, hogy erre nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni, mert 3 kategóriája van az írásoknak. Van olyan, amit az ellenfelek is elismernek, hogy igazam van, van olyan, ami az egyházi gyakorlattal kapcsolatban biblia ellenes, tehát azokon mindenképpen változtatni kellene. A harmadik az meg tiszta korrupcióról szól, tehát ott meg nincs miről beszélni, mert egyértelmű, hogy az tarthatatlan. És akkor hát nyilván elborul az agya a pápai küldöttnek, hogy akkor most igen vagy nem, és akkor hangzik el Luthernek ez a híres mondata, hogy ha a Szentírásból vagy világos éjszakokkal meg nem győznek, mert én pápáknak és zsinatoknak nem hiszek, mert azok gyakran tévednek, tanaimból semmit vissza nem vonok, és nem is akarok. Lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljem. De tulajdonképpen azt mondja, hogy egyetlen mérce számomra a Szentírás, ha most bárki föllapozza a Bibliát, és rámutat arra, hogy itt az iratokban, amit kifogásolnak, hol nem egyezik a Szentírása, azonnal visszavonom. De ha ezt nem teszik meg, akkor nincs miről beszélni. És egyébként óriási éjenzés tör ki, tehát, hogy nagyon sokan, egyébként az odavezető útján is nagyon sok városon halad keresztül, ahol ünneplik Luther, tehát hogy nagyon érdekes ezt látni, hogy a tanítása eljutott az emberekhez, és az emberek szívében meg ott volt, hogy ez az az irány, amit követni kell. És akkor is ugye kitör itt egy nagy éjjelzés, és a császár, aki fiatal, ott hirtelen nem tud mit mondani, és elengedik Luthert. Ugyan valaki mondja, hogy nem szabad elengedni, de azt mondja a császár, hogy mennlevelet adtam neki, hadd menjen, elengedik Luthert, és pár héttel később még ülésezik a birodalmi gyűlés, és kiadják rá a birodalmi átkot. A birodalmi átok meg azt jelenti, hogy bárki szabadon megölheti, sőt kötelessége, ha tudja, hogy hol tartózkodik, elfogni és elvinni a hatóságoknak. Tehát gyakorlatilag a bandita kategóriát jelenti a birodalmi átok. Ezt májusban mondják ki rá, ő április végén elindul haza a birodalmi gyűlésről, és a hazafelé vezető úton elrabolják. Rátámadnak fegyveresek, elrabolják, akik kísérik, azok elszaladnak, és hát terjesztik, hogy a császár emberei elrabolták, de nem a császár emberei rabolták el, hanem a választófejedelemnek az emberei, mert a választófejedelem abból indult ki, hogy Luthernek nincs esélye, úgyhogy eltüntette őt, álnéven élt 10 hónapig Wartburg várában, György Lovag néven, szakát növesztett, megnőtt a haja, ugye eddig úgy nézett ki, mint a szerzetesek, tehát itt változott meg a külseje is, meg a ruházata is, és gyakorlatilag kivonja a forgalomból, hogy még lássuk, hogy merre tovább. Az életét mentette meg nagy valószínűséggel ezzel. Na most 10 hónap elvonultság Luthernek, ez egy óriási ajándék, hiszen ezt úgy tekinti, hogy áldásra fordíthatja a 10 hónapot. Zsoltár magyarázatokat ír, akkor posztillás kötetet, a posztillás kötet az azt jelenti, hogy prédikációkat ír az év minden egyes vasárnapjára, azzal, hogy ezek mint a prédikációk a papok számára. Ugye azt majd későbbiekben is látja, de már eddig is látja, hogy hány olyan pap van, akiknek halvány fogalmuk sincs az igéről, de ki kell állniuk beszélni az emberek elé. És akkor ezzel a szándékkal írja ezt a posztillás kötetet, hogy akkor olyat mondjon, ami az igaz ige hirdetés, ha magától nem érti az Isten üzenetét. De aztán a még ennél is nagyobb dolog, hogy lefordítja az új szövetséget. 3 hónapig dolgozik ezen, a görög szöveget veszi alapul, német nyelvre fordítja le, mert az a meggyőződése, hogy mindenkinek az Isten igéihez kell, hogy legyen közvetlen hozzáférése, és az eredeti alapján, tehát nem fordítások, meg nem tudom én, hanem a legegyszerűbb, és olyan nyelvre egyébként azt a német nyelvet használja, ami a szolgáló lányok, meg az utca emberének a beszélt nyelve ebben a fordításban. És ez 22. szeptemberében meg is jelenik, 34-ben pedig, 1534-ben a teljes Bibliának a fordítása is elkészül. És akkor jön egy következő nehéz rész. Közben zavargások törnek ki Wittenbergben. Ugye Luther távol van már 10 hónapja, és Karlstadt, az a professzor, ugye 2 professzor társa volt Luthernek, az egyik Karlstadt, a másik pedig Melanchthon. Melanchthon ilyen csendes, békés tudós ember volt, Karlstadt meg egy szenvedélyes figura, úgyhogy ők ugye tudták, hogy Luther él, mert leveleztek vele, de Karlstadt nagyon lassúnak találta a reformoknak a folyamatát, tehát hogy haladjunk, pörgessük fel az eseményeket, úgyhogy sokakon erőszakkal nyomott le reformokat. Luthernek az volt az alapállása, hogy ami nem áll meg az ige mérlegén, azt azonnal, majd ellene mond az igének, azt azonnal félre kell tenni, nem maradhat. De ami a régi hagyományokból az emberek megszokták, de nem ütközik a Bibliával, akkor nem kell mindjárt mindent kidobni, mert az embereknek időre van szüksége, hogy formálódjanak. És ő ezt képviselte. Karlstadt meg, dobjunk ki mindjárt mindent, csak annyi maradhat, ami direktbe az evangéliumhoz tartozik. Ebből viszont feszültségek támadtak, meg erőszakos cselekedetek is. Ráadásul közben megjelent Münzer Tamás a városba, Luther rajongóknak nevezte ezt a társaságot, akik meg kifejezetten erőszakosak voltak, képeket romboltak, szobrokat döntögettek le, összetörték az oltárokat, a feszületeket, mert azt mondták, hogy ez mind bálványimádás, ami itt van, és gyakorlatilag háborús tereppé változtatták a templomokat. És akkor Melanchthon a kezeit tördelte, nem tudott velük mit kezdeni, Karlstadt uszította őket még inkább, és ennek a híre eljutott Lutherhez, és Luther akkor kijött a védettségből, eljött Wittenbergbe, és hogyan csinált rendet Isten igéjével. Nem állt le vitatkozni az emberekkel, hanem 8 napon keresztül minden nap prédikált a wittenbergi templomban. Ezt hívjuk úgy, hogy 8 böjti prédikáció, mert böjt első vasárnapján kezdte, és 8 napon keresztül prédikált, és hirdette az Isten igéjét, és helyreállt a rend. Tehát, hogy ez is egy óriási üzenete ennek, hogy hogy kell beleállni időnként a harcokba, hirdetni az Isten igéjét. Viszont aztán, tehát Wittenbergben nem volt innentől kezdve probléma, de Németország más területein viszont, ez volt 22-ben, 2 évvel később, és itt most már gyorsítok az időrenden, kitört a parasztháború. Nem egy egységes háború volt, hanem több helyen lobbantak ki felkelések, amikben a parasztok Lutherre hivatkoztak. Ugye Luther beszélt a keresztény ember szabadságáról, amit Krisztusban átél, ők ezt társadalmi, politikai értelemben vett szabadságként értelmezték. Egyébként Luther beszélt és írta a nemeseknek is, hogy legyenek igazságosak és mértékletesek, és ne zsákmányolják ki a parasztokat, de igazából nem tudott egyik félre se hatni. Ez egy nagyon sötét mélysége ennek az időszaknak. Luther számára ez egy nagyon nagy traumát jelentett, mert igazából mind a két tábor rá is hivatkozott meg, utálta is őt azért, amiért így alakultak az események, holott ő igazából semmit nem csinált, amivel ezt mozdította volna elő, ő a lelki dolgoknak a helyrehozásáról, meg a Krisztusban való rendezésről beszélt. Viszont amikor ez a parasztháború volt, akkor, tehát az neki egy nagy traumát jelentett, akkor volt az, hogy ő aztán házasságot kötött, megnősült, az pont egy időben volt. De még mielőtt előtte, és akkor egy dolgot még szeretnék mondani, a reformjai, hogy ezeket, amiket csinál, hogyan csapódtak le a gyülekezeti életben, illetve a hívő emberek életébe. Írt 2 könyvet 1529-ben. Az egyik a Kis Káté, a másik a Nagy Káté. Ugye kérdés-felelek formájában a legfontosabb tanítást fogalmazta meg. A Kis Kátét az egyszerű embereknek, pontosabban a családfőknek írta, hogy az apák hogyan tanítsák a gyerekeiket. A Nagy Kátét meg a papoknak, hogy a lelkészek hogyan tanítsák a gyülekezeteket a legfontosabb kérdésekben. És ezzel kapcsolatban írja, az egyszerű ember semmit se tud a keresztény tanításból, és sok lelkész is készületlen és alkalmatlan a tanításra. És ezeket hívják keresztényeknek? Ezek vannak megkeresztelve és élnek a szentségekkel? Pedig sem a mi atyánkot, sem a hiszek egyet, sem a 10 parancsolatot nem tudják. Ahová meg most eljutott az evangélium, ott remekül megtanulták, hogyan lehet minden szabadsággal mesterien visszaélni. Tehát amikor látogatta a gyülekezeteket, akkor nagyon felháborodott azon, hogy milyen állapotok vannak lelki téren, hogy nem ismerik még a legalapvetőbb szövegeket sem a Bibliából, illetve aki meg hallotta a reformáció tanítását, azt meg a maga kényelmére kiforgatja, hogy lehet a szabadságot szabadossággá változtatni. És ezért volt fontos, hogy ezt a Kis Kátét, Nagy Kátét, ezt mindenkinek tudnia kell, a Kis Kátét az embereknek. És akkor milyen reformokat vezetett be? Megszüntette a fülbegyónást, az úrvacsora áldozati jellegét, tehát 2 szín alatt adta az úrvacsorát, tehát kenyeret és bort, akkor középpontba helyezte az ige hirdetést, a latin helyet bevezette a német nyelvet, átalakította a liturgiát, és ebben az egyik fontos változás, hogy nem a kórusok énekelték ezután az énekeket, hanem gyülekezeti korálokat vezetett be, hogy a gyülekezet együtt, tehát az, hogy mondja együtt a mi atyánkot az egész gyülekezet, énekelje az énekeket az egész gyülekezet, 40 korált írt, az énekeskönyvben benne van például a 72-es ének a mi atyánk éneke, ami vagy 8 vagy 9 versszakos ének, az minden egyes kérést a mi atyánkból feldolgoz. Most azt, ha elénekelték egy párszor a gyülekezetben, megtanulták a mi atyánk egyes kéréseinek, hogy mi a jelentősége, de a 10 parancsolathoz is írt ilyen éneket, és hogy ezt énekelje együtt a gyülekezet. Tehát tulajdonképpen az egész reformnak ez volt a lényege, hogy nem egy valami tőlem távoli, én meghallgatom, kipipálok, részt vettem, és ilyen tőlem függetlenül hat ez az egész rám, hanem az Isten engem személyesen megszólít, bevon a vele való közösségbe, itt a gyülekezetbe, és ebből támad nekem eleven hívő életem. Tehát gyakorlatilag ezek a változások ezt segítették. És akkor 25-ben házasságot kötött Bóra Katalinnal, ugye ő egy szökött apáca volt, társaival együtt Luther írásainak a hatására, mert Luther írásaiban például a kötelező papi nőtlenséget is kritizálta, hogy sehol nincs a Bibliában előírva, hogy csak az szolgálhatja az Istent, aki nőtlen, sőt a családi élet az Istennek tetsző, és ő bátorította is az egykori papokat, szerzeteseket, hogy kössenek házasságot. Ő nem akart egyébként házasságot kötni, mert ő úgy gondolta, hogy az ő élete reformátorként annyira zűrös, hogy abban nem fér bele a családi élet, de hát aztán Isten ezt másként rendezte, és akkor az egyik ilyen szökött apáca, aki hozzá tért be a társaival együtt, és ő segített ennek a csapatnak otthon találni, ezek közül az egyiket, Bóra Katalint vette feleségül. Egyébként nagyon nagy szeretet volt közöttük, tehát érdemes az ő mondataikat is, vagy levelezésüket is olvasni, mert tényleg tisztelték, becsülték egymást. 6 gyermekük született, és a családjukban a árván maradt gyerekek közül is többet befogadtak. Megkapták a fekete kolostort, mert Wittenbergbe kiürült az egyik kolostor, és a választó fejedelem nekik adta. Kata asszony egy ilyen nagyon belevaló nő volt, tehát intézte a háztartást, gazdaságot csinált a kolostor kertjébe, gyógynövényeket, meg mindenfélét. Akkor volt, amikor 20-30-an is ettek náluk, mert meghívtak mindenkit, és ott a Luther család asztalánál teológiai vitákat folytattak, tehát a diákok közül is nagyon sokan megfordultak náluk. Szóval, hogy egy ilyen fantasztikus, tehát ez a családi életük is egy ilyen minta volt, hogy hogyan tudja az Isten országát építeni egy hívő család. És akkor a birodalmi gyűlések, volt még 2 birodalmi gyűlés Luther életében. Az egyik a Speyeri birodalmi gyűlés, amit a császárnak a testvére hívott össze, ez 29-ben volt, ahol rá akarták kényszeríteni. Ekkor már volt egy réteg a választó fejedelmek meg városok vezetői közül, akik a luteri oldalhoz tartoztak, másik réteg, akik meg a katolikus oldalhoz tartoztak, és rá akarták kényszeríteni a katolikusok a luterékre, Luther nem volt ott ezen a gyűlésen, hogy tehát a többség dönt, tehát a többség a katolikus, tehát mindenkinek katolikusnak kell lennie. És akkor fölálltak a fejedelmek, meg a képviselők, és azt mondták, hogy hitbeli kérdésekben nem a többség szava dönt, az egy lelkiismereti kérdés, ott mindenkinek magának kell döntést hoznia, és ez a protestáltak, azaz tiltakoztak a rákényszerített katolicizmus ellen, és innentől van az az elnevezés, hogy protestánsok, tehát tiltakozók a reformáció követői. És aztán 30-ban, egy évvel később, emiatt, tehát hogy itt tiltakoztak, a császár hívta össze a birodalmi gyűlést Augsburgba, és erre Melanchthon elkészítette az ágostai hitvallást. Tehát egy 28 pontba szedte a legfontosabb tanítás, ez ma is az evangélikus egyház hitvallási iratai közé tartozik, a legfontosabb dolgokról, az egyházról, a megigazulásról, a gyónásról, az úrvacsoráról, néhány mondatban összefoglalva, hogy mit vallunk és mit tanítunk. Egyébként az evangélikus egyházat nagyon sokáig úgy hívták, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, még a testvérek erre emlékeztetnek. Most hivatalosan úgy van, hogy Magyarországi Evangélikus Egyház, de a nevében volt benne korábban, hogy Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház. És aztán 55-ben volt még egy birodalmi gyűlés Augsburgba, közben volt egy háború is a két tábor között, ekkor már Luther nem élt, ahol meg kimondták a vallásbékét, ahol azt mondták, hogy ugyan a protestánsok vesztettek a csatában, de közben sok minden forrongott Európába, hogy megengedték a fejedelmeknek, hogy aki a föld, azé a vallás. Tehát, hogy a egyes embereknek, a egyszerű embereknek nem volt lelkiismereti szabadsága, de a fejedelmek eldönthették, hogy az ő területükön melyik valláshoz tartoznak, a katolikushoz, vagy pedig a protestánshoz. És akkor a végén, koldusok vagyunk, ez az igazság, ez Luthernek az utolsó mondata, ami feljegyzés maradt tőle. 1546. február 18-án abba a városba ment, ahonnan a családja származott, Mansfeldbe, mert ott veszekedtek egymással a grófok, és őt hívták meg, hogy békítésben segítsen, és hát segített is, sikerült őket kibékítenie, itt betegedett meg, úgyhogy nem kelt már föl az ágyból, és itt halt meg, és egy idézet a halál, tehát nem ez volt az utolsó idézet tőle, az utolsó mondat az az, hogy koldusok vagyunk, ez az igazság, de hogy hogyan tekintett a halálra, ezt korábban így fogalmazta meg, a halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, bűnt, poklot és ördögöt legyőzte, és megsemmisítette a keresztre feszített Krisztus. Emlékszünk rá, hogy rettegett a haláltól? Az elején. Tehát, hogy micsoda félelem volt benne. Na ez az ember, aki egykor rettegett a haláltól, megismerte a megfeszített Krisztust, és már így tudott, hogy csak az fél a haláltól, meg a pokoltól, aki nem ismeri Krisztust, hiszen nekünk van Krisztusunk. Na, és akkor szeretnék adni mindenkinek egy lapot, és a kérésem az, akinek szeretem, hogy a képen látható két mondatot írjuk le, hogy magunknak, és adok egy Luther rózsát még mellé, hogy emlékeztetőünk magunkkal vigyük a két igét, és tegyétek oda mellé a Luther rózsás matricát. Tehát az igaz ember a hite által él, Róma 1.17, és mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Róma 3.26. És a Luther rózsa az pedig ugye egyházunknak a jelképe, azért vált jelképé, mert hogy a Luther családnak ez volt a címere, és Luther rengeteget levelezett, és a levelei végére mindig oda tette pecsétként, és tulajdonképpen ezért. Vannak egyébként versikék is ehhez kapcsolódóan a Luther rózsához. Az egyik versikét ide a pannának a színezőre ráírtam, de van másik megfogalmazása is. Az úgy hangzik, hogy kinek szívében Krisztus keresztje, annak tövisek közt is rózsás lesz élete. Reá kéklőn néz le az ég, s élete, mint a gyűrű, soha véget nem ér. Tehát ugye valahol ez is visszaadja, hogy milyen küzdelmes volt Luthernek az élete, milyen küzdelmes a hívő embernek az élete, amikor a bűneivel küszködik, de milyen fontos az, hogy megtalálja Jézust, és átélje azt, hogy nem rajta múlik, hanem rajta, nekem csak el kell fogadnom az Isten kegyelmét. Na, ezt a mondatot, a két igét mondjuk el együtt zárásként, jó? Az igaz ember a hite által él. Róma 1.17. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Róma 3.26. És van olyan úgynevezett Luther reggeli imádsága, meg Luther esti imádsága. Én annak idején, amikor még gimnazista voltam, akkor hittanórán a lelkészünk ezt az imádságot mondta velünk, mert az mindig a reggel első órában volt a hittan. Én most Luther esti imádságát hoztam el a testvéreknek, ezt ezzel az imádsággal, és majd a mi atyánkkal fejezzük be alkalmunkat. Neked is meg kellett. Na, akkor már ketten vagyunk, akik. Egyébként bennem volt az most évelején, a tanév elején, hogy esetleg behozom a luteri imádságait a gyerekeknek a Isten tiszteletére, de aztán, hát mondom, nem úgy a reggel, meg úgy az este, úgyhogy inkább másikat választottam, de egyébként nagyon sokat mondóak a luteri imádságok is. Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. És akkor mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. És akkor zárásként az Erősvára mi Istenünk éneket énekeljük el. Ugye ez a, egyrészt az ének visszaadja azt a sok-sok küzdelmet, amit Luther végigélt, meg hogy sokszor életveszélyben is volt. Ugye ez a himnuszunk, evangélikus himnuszunk, ezt úgy szoktuk énekelni, hogy az első verset fennállva, és a második verstől ülünk le, úgyhogy szeretném kérni a testvéreket, hogy így énekeljük. Tehát az elsőt állva, a többit ülve.
Thank you.
Köszönöm szépen a testvéreknek a figyelmet, és tényleg azt szeretném ebből az előadásból kihangosítani, hogy Krisztus kell, hogy legyen a középpontban, és hogy Isten igéje alapján kell tájékozódnunk. És naponkénti megtérésre, megújulásra van szüksége az egyes hívő embernek is, és az egyháznak is, és ebben a reformáció erre figyelmeztet minket, és ezért kell időnként a történelem dolgait elővenni, visszatekinteni. Csütörtökön is várjuk szeretettel a testvéreket, akkor is így 5 órára, akkor a Luther filmet szeretnénk megnézni, az egy 2 órás film, azért is gondoltam így, hogy most beszélek róla, mert akkor jobban fogjuk érteni, amit a filmben látunk, és aztán pénteken pedig 5 órakor Isten tiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Ezzel kapcsolatban annyi, hogy a Barnabás, a testvér gyülekezetnek a lelkésze, vagy testvérközösségnek a lelkésze keresett meg, hogy hívna szolgálni pénteken hozzájuk. Hát mondtam, hogy nekünk lesz alkalmunk, de ha nekik van kedvük, akkor szeretettel látjuk őket. Úgyhogy azt mondta, hogy eljönnek közülük, és hogy ők szívesen hoznának süteményt a szeretett vendégséghez. Mondtam, hogy nem terveztünk szeretett vendégséget, de akkor szeretettel látjuk őket, úgyhogy így akkor a pénteki alkalomnak ez lesz a különlegesség. Aztán szóltam a baptista testvéreknek is így ennek a felvetésnek a kapcsán. Ott a lelkész úr Krisztián nincs itthon, mert a fiatalokkal megy ifjúsági táborba, viszont mondta, hogy hirdette a testvéreknek, és hogy talán onnan is készülnek jönni, úgyhogy így akkor a vasárnap, vagy a pénteki istentiszteletünk az így akkor valószínű, hogy kibővített istentisztelet lesz, és hát reménységünk, hogy hát ha valaki megszólítva érzi magát a járókelők közül is, látja a hirdetést, és akkor bejön. Így hordozzuk akkor imádságban a csütörtöki, meg a pénteki alkalmat, és akkor vasárnap pedig itt nem lesz istentisztelet, hiszen megyünk Nyírtelekre. Most nem tudom, most 5 perc múlva 7 óra, hogy van-e arra időnk, hogy egyszer elgyakoroljuk az éneket, vagy nagyon siet mindenki. Van arra idő? Jó. Akkor arra szálljunk időt, jó, hogy énekeljük. Úgy tudom, a testvérek gyakorolták azért vasárnap, de talán jó, hogyha minél többször van rá lehetőségünk, meg akkor a végén egy ima közösséggel lezárjuk ezt a részt, jó?